Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Érdekes emberekről készült magazint hallgatják, és bízván mondhatom minden kedves hallgatónak, hogy ma egy igazán érdekes emberről van szó. Érdekes a hivatása, érdekes az, amivel foglalkozik, és hát valószínűleg a háttérben egy olyan személyt ismerünk majd meg, aki az életútját tekintve is érdekes. Köszöntöm szeretettel mindenki nevében Varga László orgonaépítő mestert, aki a kiskohalasi református templom nagyon-nagyon régi hangszerét varázsolja újjá. Az a kérésem, Varga úr, hogy egy pár gondolat erejéig vezessen be a saját élettörténetében. Engem nagyon érdekelne, hogy hogy születnek az orgonaépítők, hogyan válik ez aztán egy nagyon szeretett hivatássá, hogyan alapít a céget.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. És hogy születik valaki orgonaépítőnek, a Jóisten így akarja, és akkor ez lesz belőle. Majd amikor elkezdem mesélni, akkor nyilván rájönnek arra, hogy az isteni gondviselésnek mennyire fontos szerepe van az ember életében, hogy azok a élethelyzetek, amiket az ember azt gondolja, hogy véletlenül történik, azok nem történnek véletlenül szerintem.
Akkor úgy látszik, hogy az orgonaépítőknél is így van, mert más hivatásokban is gyakran ezzel találkozunk.
Hát, mint minden embert, jó Isten vezérel, nyilván ez másnál is így van. Varga László orgonaépítő mester vagyok, 50 éves. A pályát azt az elejétől fogva én ezt tanultam. Az érettségi előtt, tehát a gimnázium évek alatt kezdtem én az orgonával kapcsolatot teremteni. Először magával az orgona zenével, olyan elsős, másodikos gimnazista koromban kezdtem el a komoly zene iránt érdeklődni. Akkor még voltak ezek az NDK centrum, meg hasonlók a Deák Ferenc téren Budapesten, és mivel én Taksonyban születtem, illetve Budapesten születtem, de Taksonyban gyerekeskedtem, Pestre közel följártunk, ott az NDK centrumban rengeteg ilyen orgonalemezt lehetett vásárolni, és akkor elkezdtem hallgatni, és aztán a Jóisten akkor hozott egy nagy életfordulatot, amikor foglalkoztam én rádiótechnikával is, és akkor vásároltam a rádiótechnika újságot, és a rádiótechnika újságban volt egy kapcsolási rajz, amiben monofónikus, tehát amikor egy hangot lenyomok, és csak egy hang szól, egy akkordfogást már nem lehetett, na ez egy kapcsolási rajz benne volt. Akkor még a Váci utcában a Merkley játékból árult alkatrész. Bementem, megvásároltam az alkatrészeket. Volt egy barátom, az segített nyomtatott áramkört készíteni. Na, összeraktam ezt a kis elektronikát, de igen, ám, de nem volt mi ezt hozzákötni. Nem volt klaviatúra, nem volt billentyűzet. És akkor a Dunaharasztin volt egy hangszerkészítő, akihez én bementem, Solti József, zongorahangoló, és kértem tőle, hogy van-e neki ilyen klaviatúrát. Azt mondja, nincs klaviatúrám, de gyere be délutánonként gimnázium mellett, és akkor majd beszélgessünk, meg nézd meg, hogy mi ez, meg hogy, csak segítek. És aztán két hétig csináltam az én klaviatúrámat, hogy hozzá kell tegyem, hogy a klaviatúra készítés az egyik legszebb része a szakmának. És
gondolom, akkor az egyik legnehezebb is.
Igen, igen. És az ember annyira buta volt, hogy nem így azzal próbálta kezdeni, de ugye nekem az volt a cél, hogy azt megszólaltassam. De egy két hetet jártam én hozzá egy délutánonként iskola után, és akkor rájöttem már, hogy ez a szakma a számomra, ez az, ami fekszik. Én gimnáziumban nem voltam extrém jó tanuló, olyan 4-es tanuló voltam, tehát az ott esetben mehettem volna főiskolára is, de abszolút ez volt az irányultság. Tehát a harmadik osztályos koromban már tudtam, hogy orgonaépítő szeretnék lenni.
Ha már az NDK-t említette, volt ez a, hát nem tudom, hogy milyen kategóriába soroljam a Vermona típusú hangszereket, nekem egy ilyen volt, és én megpróbáltam hozzá egy pedálbillentyűzetet eszkábálni, sikerült, de rettenetesen csúnya volt.
A kinézete vagy a működése?
A működés az meglepő módon, profi módon működött, tehát nagyon jó volt, a kivitele meg a kinézete az szörnyű volt, úgyhogy hamar ki is iktattam.
Ez nagyon sok helyen tapasztalható az országban, még most is, bár azért most már egyre kevesebb, hogy az emberek, a kántorok azt gondolják, hogy értenek a hangszerhez, mert játszanak rajta, és akkor elkezdik buherálni az orgonát. Ez is egy ugyanolyan szakma, mint az orvos, vagy a fogorvos, vagy egy nőgyógyász. Ez ugyanolyan szakma. Ezt egyébként jelenleg is mi is a szakoktató műhelyként vagyunk nyilvántartva. Én is szakoktató vagyok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hangszerész képző szakközépiskolájánál. A képzés jelenleg is folyik Magyarországon. Ez úgy néz ki, hogy általános hangszerészeket képeznek, és ez egy 3 éves, hát a mai csúnya szleng szóval ez egy OK-es képzés, azonban érettségihez kötött szakma, úgy, ahogy a kozmetikus, minimális feltétele az érettségi, és a képzéseknél mi a gyakorlati képzésben veszünk részt.
Mi a feltétel annak, hogy valaki jó orgonaépítő mester legyen? Van-e egyáltalán valami feltétele?
Nyilván van, tehát azért minden szakma csoportnak megvan egyfajta alapkövetelménye. Tehát itt is azért az orgonaépítés az egy, azt mondják, ez egy művészet. Egyfelől művészet, mert úgy hívják, hogy művészi intonáció, de másfelől ez egy borzasztó jó kézműipar. Tehát ez a kézműiparnak az egyik csúcsa, kérdésére visszatérve, hogy mi kell hozzá, hogy valaki orgonaépítő legyen. Elhivatottság, egy jó térlátás, egy jó kézügyesség, és én azt gondolom, hogy a fül az már csak a tetejére egy kicsi hab, ami szükséges, hogy valaki jó orgonát tudjon építeni. Jó orgonaépítésnek mindig azt gondolják, hogy akkor önöknek nagyon jó a füle. Ez igen, mert az emberi fül úgy, ahogy a vakok, amikor elvesztik a látásukat, a hallásuk átváltozik, meg a szaglásuk egy nagyon kifinomultá, és az átlag emberhez képest sokkal-sokkal jobb lesz az ő érzékszervük. Ugyanez van a hangszerészeknél is, minél többet foglalkoznak a hanggal, annál érzékenyebbek azokra a nüansznyi dolgokra, amit az átlag ember tulajdonképpen nem is hall. Vagy nem tudja, hogy mit kell halljon.
Lehet árulni azt, hogy jelen pillanatban hányan tanulnak orgonaépítőnek?
Igen. Általában egy vagy két tanuló szokott lenni a hangszerész képző szakközépiskolában évfolyamonként. Mint ahogy mondtam, ez egy 3 éves képzés. A képzés végén, amit ők kapnak, egy második évben kapnak egy olyan képzettséget, hogy hangszerkészítő, orgonaépítő, gyakorló mester. Vagy gyakorló orgonaépítő. És a harmadik plusz év, az egy ajánlott év, amit majd most valószínűleg lehet, hogy a szakképzési törvényben majd egy picit átvariálnak. A harmadik évben után kap ő teljes értékű hangszerész orgonaépítő végzettséget. A hangszerész orgonaépítő végzettség után minimálisan 5 év szakmai gyakorlat, megvan egyfajta követelményrendszer, amit egy mestervizsgához szükséges, és a mestervizsga az tulajdonképpen a szakma csúcsa, amikor az ember már szakmailag is oda eljut, hogy egy mestervizsga bizottság előtt ezt tudásáról számot adjon.
Kedves hallgatók, néhány percig zene következik, én arra kérek mindenkit, hogy ne mulasszák el ennek az érdekesnek ígérkező beszélgetésnek a következő részét sem.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a Halas Rádió kedves hallgatóit, Varga László orgonaépítőmesterrel beszélgetünk. Megismertük már az előző percekben azt, hogy hogyan találta meg önt ez a hivatás. Egy kicsit vezessen be bennünket az orgona rejtelmeibe. Látunk egy hatalmas hangszert, ami föltűnik az embernek, azok a szép, fényes sípok egymás mellett. Biztos vagyok benne, hogy ennél sokkal többről van szó egy ilyen hangszer esetében is.
Igen, az orgona ez egy összetett sípos hangszer, bizonyára ezt sokan tudják. Az orgona magában foglal egy olyan összművészeti értéket, amiben nagyon sok művészeti ág, az ötvösségtől, a fémipartól kezdve, a faiparig, az aranyozásig, minden benne van. Az orgona történetre egy rövid áttekintést azért a kedves hallgatóknak adjak. Tulajdonképpen az orgonát már Tesszibiosz idejétől Görögországból származtatják, de az első igazán feltelt lelet, azt lehet, hogy sokan nem tudják, lehet, hogy sokan tudják, azt Magyarországon találták meg, Aquincumban, az aquincumi vízi orgona, az az első olyan lelet, amiből már orgonáról beszélhetünk. Ez egy pár síból álló hangszer volt, ezt nem liturgikus célra használták, ezt a tűzoltók saját maguk szórakoztatására használták, ezt a billentyűkkel ellátott sípokat megszólaltató instrumentumot tulajdonképpen, de ezt már orgonának nevezhetjük. Aztán az orgona történetében nyilván a Magyarország legrégebbi nagy orgonája azt Pusztaszabolcson van, az 1600-as évek vége. Európában azért vannak jóval korábbi hangszerek, de az orgona fejlődés történetében tulajdonképpen a középkortól lehet egy nagyobb mérvű fejlődést látható a középkortól. Aztán egy nagy fejlődés jött a 19. század végén, amikor is a romantika korával jött egy olyan orgona kultúra iránti igény, amikortól számíthatjuk az igazán nagy orgonák létrejöttét. Előtte korábban a barokkban a mechanikus orgonarendszer korlátokat szabott az orgona méreteiben. Ugyanis amikor például, amit most restaurálunk kiskunhalasi orgonát, ez is egy mechanikus orgona. A mechanikus orgonáknak a korai technológiák alapján 25-30 regiszteresnél hangszín változatosnál nagyobb orgonákat nem nagyon építettek. Nagyon ritka volt már az olyan nagy méretű orgona. És aztán, hogy az ipari forradalom jött, a technika fejlődött, különböző rendszerek jöttek az orgonákba, pneumatikus rendszer, elektromagnetikus rendszer, és ezek lehetővé tették az igazán nagy, óriási méretű koncertorgonák létrejöttét is.
Melyik volt az orgona építészetnek a csúcs időszaka? Tehát mikor készültek a ön véleménye szerint legjobb hangszerek?
Nem igazán lehet megmondani, mert minden kornak megvan a maga szépsége és az a varázslatossága, amit a lenyűgözi az ember. Tehát nyilván amikor meglát az ember egy barokk orgonát, és az a gyönyörű gazdag díszítettség az annyira elvarázsolja, hogy nyilván felülírja a regiszterszámbeli hiányosságát, hogy csak 15-20 regiszteres az orgona, de olyan gazdagon díszített, hogy az ember azt gondolja, hogy ezt majd mai kézzel nem igazán tudjuk megcsinálni, mert olyan nagyfokú tudást igényel, nem csak az orgonaépítő építette ezeket az orgonákat. Ezeket az orgonákat faszobrászok, oltárkészítők bevonásával is készítették az orgonaépítők.
Ne válaszoljon rá, hogyha nem akar, csak azért megkérdem, mert nekem fúrja egy kicsit az oldalamat az a kérdés, hogy mostanában hallani, hogy készítenek úgynevezett stílus orgonákat, vagy stílus hangszereket. Mi ezekről az ön véleménye?
Jók ezek a stílus hangszerek. Nekem tetszenek, mert egy adott kort próbálnak rekonstruálni, torgonákat, tehát amikről már csak írásos adatok vannak. Én szerintem jó, ezekben nincs olyan túl sok egyébként. Tehát, hogyha azt mondanám, hogyha már a stílus hangszerekből lenne a több, akkor nyilván lehet, hogy egy kicsit sok lenne. De azokkal sincs semmi probléma. A stílus hangszerek egy bizonyos játéktechnikára, egy bizonyos korstílushoz illeszkedő zenei előadásmódra adnak lehetőséget. Ezek kuriózumok, ezek ritkaságok, ezekre szükség van.
Itt Magyarországon általában milyen orgonák épülnek a mai korban?
A mai orgonaépítő kultúra, az tulajdonképpen kezdjük az elejéről. A rendszerváltástól számítható igazán a mai orgonakultúrának a fejlődése, az újkori fejlődése. Mert korábban azért azt lehet mondani, hogy a Magyarországra nagyon rányomta a bélyegét, mint minden másra Magyarországon a török hódoltság, tehát ebből az időszakból tulajdonképpen nem is maradtak fent hangszerek. Ez a legrégebbi 1600 végi hangszer, amit mi restauráltunk, ez is azért maradt fent, mert véletlen folytán, és az esztergomi ferenceseknél állt ez nagyon sokáig, de tulajdonképpen a török kivonulása után számítható a magyar orgonakultúra létrejött. Nyilván ez aztán nem is csak magyar, hanem egy teljes Kárpát-medencei orgonakultúra volt, amiben voltak felvidéki, erdélyi mesterek. Tulajdonképpen mivel a Duna-Tisza köze elnéptelenedett, értelemszerűen ott nem is nagyon maradt meg kézműipar, akik jöttek, betelepültek ugye Németországból, Ausztriából, Németországból betelepült svábok, azok hoztak magukkal egyfajta asztalos tudást, egyfajta zenei kultúrát, és ezekkel kezdődött a magyar orgonaépítés fejlődése. Aztán az első nagy magyar orgonaépítés meghatározó egyénisége volt nyilván, akik kimentek a céhek által külföldre tanulni, az első igazán nagy Angster József volt, amit tudjuk. Egy pécsi orgonaépítő volt, és ő pedig Franciaországban tanult, és ő tőle számítható igazán a magyarországi orgonakultúra fejlődés. Aztán ennek nagy gátat szabott a szocializmus, amikor a II. Világháború után ez egy klerikális szakma lett, és teljesen ki is írtották magát az orgonaépítést. Csak javítgatások voltak, anyaghiány volt, akkor ott teljesen lezüllött, ott volt 2-3 generáció, ami kimaradt, úgyhogy gyakorlatilag a 89-ben, 90-es évek elejétől, mint amikor én is tanultam, akkor kezdődött újra az orgonaépítészet tanítása, a kultúrájának a fellendülése.
Csak nagyon óvatosan kérdezem meg, ez megint az a kategória, amit ha nem akar, akkor ne válaszoljon meg, hogy vannak önök a szakavatott, elhivatott mesterek, és van, aki esetleg így avatatlanul vagy kéretlenül bepofátlankodik ebbe a szakmába?
Természetesen vannak, mint minden másra.
Tehát, amikor nagy kárt okoznak?
Nagy károkat okoznak, és nem nekünk okoznak károkat, és nem csak az orgonáknak, hanem magának a gyülekezeteknek okoznak károkat, mert a gyülekezet kifizet egy bizonyos összeget, ami egy kicsit kevesebb, mint amit az orgonaépítő. Általában ilyen feléért szoktak ők dolgozni, csak azért a feléért nem kapnak terméket. Tehát kidobott pénz. És utána pedig, amikor már elköltötték azt az összeget, akkor már a gyülekezet belefárad, és azt mondja, jó, akkor most hagyjuk egy 5-10 évre az egészet. Ezért probléma ez.
És akkor van egy rossz hangszer helyett egy még rosszabb hangszer. Kedves hallgatók, egy néhány perc zene következik, és utána folytatjuk Varga László úrral a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Halas Rádió hallgatóit. Varga László orgonaépítő mesterrel beszélgetünk. Ismerjük meg egy kicsit azt a hangszert, amin jelen pillanatban dolgoznak, vagy lehet, hogy többen is dolgoznak, de itt Kiskunhalason egész biztos, hogy ezen az egy hangszeren. Ez nekem azért is egy kedves hangszer, mert valamikor nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt én ezen a hangszeren játszottam először orgonán, és sokat tanultam, sokat gyakoroltam ezen a hangszeren.
Igen, hát ez egy értékes hangszer, nem azért mondjuk ezt, mert ezt szeretnék a hallgatók hallgatni, hallani, hanem ez valójában tényleg egy értékes hangszer. Ettől a mestertől egyébként nem is sok maradt fönt az országban, ezt Bárány Lajos építette ezt az orgonát. 1845-ben már az orgona nagyjából elkészült, de a feljegyzések alapján a gyülekezet sokáig voltak vele intonációs gondok, egyéb ilyen technikai gondok, amiatt még 3 év múlva vették át tőle csak a hangszert, úgyhogy gyakorlatilag 1848-ra datálható az orgona elkészülte. Ez egy mechanikus csúszkaláda rendszerű orgona, 20 változattal, 20 hangszínnel, 20 fajta, 20 regiszterrel. Ezek mind ugyanazt a fogalmat jelentik. Azoknak a hallgatóknak szeretném ezt elmondani, akik annyira nincsenek tisztában vele, hogy mik azok a regiszterek, mik azok a hangszínek. Tehát az orgona az egy hangszer utánzó hangszer. Az orgonában azok a hangszínek, amiket az orgonista beállít, vagy kihúzogat, vagy bekapcsol. Jelen esetben ez egy csúszkaláda, itt húznák ki a regisztereket, a hangszíneket. Azok általában vagy hegedűt, vagy furuját, vagy fuvolát, vagy egy nagy bőgőt utánoznak. Helyel közzel jól is. Tehát vannak hangtartóanyagok, amikor egészen kísértetiesen hasonlít arra a hangszerre. Kiskunhalasi orgona, ez egy mechanikus csúszkaláda rendszerű orgona, az azért nagyon jó, mert ezekben a rendszerekben semmiféle elektronika nincs, és semmiféle elektromosság. Annyi elektromosság van benne, hogy most már nem lábfújtatással történik az orgona légellátása, hanem egy ventilátor kerékkel, ami percenként 15-20 köbmétert képes befújni az orgonának a fúvójába, ami légtartályába, fogalmazhatunk így is légtartályába, és a fúvótól aztán csöveken keresztül szétáramlanak a szélládákhoz és a sípokhoz.
Az embernek mindig azt tűnik föl, amikor belép egy templomba, az így van a Kiskunhalasiba is, hogy van néhány szekrény, jelen esetben 3 orgonaszekrény, és a homlokzaton ott vannak a szép fényes sípok. Csak érdekességképpen melyik a legkisebb és melyik a legnagyobb síp ebben a hangszerben, ami valószínűleg, hogy nem is látszik, és hogy mekkorák ezek?
Igen, azért van 3 szekrény, nyilván tehát ez egy klasszicista szekrény, tehát abban a korban, amikor épült, akkor ez volt a divat. Ez az orgonaépítő egyébként egy osztrák orgonaépítőnek az orgonaház stílusát és az egész orgonaépítészeti technikáját, azt nem tudjuk pontosan még, hogy esetleg tanult-e, vagy látta ő ezt, de egy biztos, hogy ez az osztrák Deutschmann cégnek az analógiáját próbálta ő koppintani, másolni. Nagyon szép, értékes volt, a budapesti Calvin téri orgona egyébként, ha megnézik, ez nagyon hasonlít ennek a nem ugyanilyen színű, mert az egy fehér színű, de az elrendezésében, a kivitelezésében nagyon hasonló hangszer. Itt azért van 3 szekrény, mert ez egy 2 manuálos hangszer, 2 klaviatúrája van és 1 pedálja. A 2 klaviatúra az első manuál, a második manuál és a pedál. És ez úgy van szétosztva a látványilag is, amit látnak a karzatba beépítve, mi úgy hívjuk, hogy pozitív, rükkpozitív szekrény, az a második manuál, és ahhoz tartozó összes sípállomány, abban van benne, ebben 5 hangszín van. Van egy főmű, hogyha szembeállunk az orgonával, akkor bal oldalon, az az első manuál, mi úgy hívjuk, hogy főmű, és az ahhoz tartozó sípok, és a jobb kezünkre lévő nagy szekrényben pedig ott vannak a pedálsípok, amiket pedig pedállal működtet az organista.
Gondolom azok a legmélyebb és a legnagyobb sípok.
Igen, nem adtam választ a kérdésére. A leghosszabb síp az itt a 16 lábas síp, ami azt jelenti, az orgonában mindent lábszámban mérnek, ez a 33 centi, és ez azt jelenti, hogy durván olyan közel 6 méter hosszú az a síp, ami a legnagyobb benne, ezt úgy hívják, hogy principálban az 16, és ezek 6 méter, közel 6 méter hosszúak, és a legkisebb síp, az pedig csak a hangzó része az olyan 1 centi környéke.
Volt alkalmam látni körülbelül egy 10-15 perccel ezelőtt, vagy volt az már 20 is, amikor az egyik alkatrészt emelték be. Néhányan, 4-5-en azért megdolgoztak vele, nehéz munka ez.
Hát 6-an emeltük be.
6-an.
Igen, az embereknek sztereotípiáik vannak az orgonaépítésről, ez egy ilyen kis prüntjögő, és ott ül az ember játszóasztalnál, és néha kicsit nyomogat valamit. Ez egy elég erős fizikai munka egyébként. Nagyon nehéz alkatrészek vannak benne, amit elég precízen meg kell építeni, úgyhogy ez nem egy fehér kesztyűs szakma. Rengeteg porral találkozunk.
Kedves hallgatók, pár percig ismét zene következik, és utána folytatjuk majd Barga úrral a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, ismét szeretettel köszöntjük Önöket, Varga László orgonaépítőmesterrel beszélgetünk. Sok mindent tudunk most már az orgonáról, de hát azért még nem vágnánk bele egy hangszernek a felújításába természetesen. Önöknek viszont ez a hivatása, és adva van ez a régi, gyönyörű hangszer itt Kiskohalason. Miről szól ennek a restaurálása?
Általában minden hangszer restaurálás az elszántsággal kezdődik. Tehát a gyülekezetnek először is rá kell venni magát, hogy felújítsa a hangszerét. Ha ez megtörténik, és van egy-két olyan elszánt ember a gyülekezetben, vagy egyházközségben, aki szívén viseli az orrona gondját, akkor az elkezdi mozgatni a többi egyházközségi tagot, és elhatározzák, hogy ők már pedig felújítják az orgonájukat. Ezután nyilván bekérnek egy árajánlatot, egy cégtől, több cégtől, általában most már mindig több cégtől kérnek be árajánlatokat, megnézik a referenciákat, és aztán eldönti az egyházközség, hogy kivel kívánja megcsináltatni a hangszerét. Amiután megtörténik az árajánlatadás, akkor az árajánlatadás után szembesülnek az összeggel, mindig megriadnak tőle, pedig az orgonaépítés az mióta világ a világ, az ugyanannyiba kerül. Általában azt lehet mondani, hogy egy új orgona egy gyülekezet számára 20 évnyi kántortanítói fizetés. Ez ugyanaz volt 200 évvel ezelőtt, levéltári adatokból tudjuk, mint most. Most is jelen pillanatban körülbelül egy kiskunhalasi méretű orgona, az közel 60 millió forintba kerül. És általában ezeknek a felújítási költsége, az a fele egyharmadába szokott kerülni, vagy ennek a teljes restaurálási költsége. Egyébként sajnos ez ma már gyülekezetek számára gondot jelent, mert kevesebb anyagi forrással bírnak, korábban az egyházaknak rengeteg tulajdona volt, ingatlan, föld, minden, és ezekből sokkal könnyebben előteremtették ezt. Úgy, ahogy itt Kiskunhalason is a fő szponzor, a fő mecénás, maga az egyházközség volt. Sok településen nem az egyházközség, hanem mondjuk a földesúr, vagy egy olyan adományozó ajándékozott orgonát, akik ezt szíven viselte az orgona sorsát. Az orgon az egy mindig egy státuszszimbólum volt. Az orgonát nyilván azért építették a gyülekezetének vezetésére, ma inkább a gyülekezetének vezetése és egy koncert követelménynek is meg kell feleljen a hangszer. Visszatérve a kiskunhalasi restaurálásra, a kiskunhalasi restaurálásban az embernek a 25-30 éves tapasztalata tükröződik, amikor mi itt restaurálunk. Sok olyan dolgot tudunk benne megvalósítani, amit 15-20 évvel ezelőtt még nem így restauráltunk. Mai restaurálási koncepció és cél az, hogy bár visszaállítani a legkorhűbb eredeti állapotot, de az orgona nem egy múzeumi darab. Az orgonának mindig funkcionalitása van, tehát annak azt sosem állítják ki múzeumba, hanem annak mindig a gyülekezeti éneket vezetnie kell, és gyakorlatilag folyamatos használatra kell azt őt felkészíteni és restaurálni.
Úgy emlékszem, hogy ez nem volt egy küllentésű hangszer, ugyanilyen nehéz fog lenni felújítás után is?
Ezt nevezzük billentésnek, amikor az organista odaül a játékasztalhoz, és az ujjaival lenyomja a billentyűket. Ezt nevezzük billentésnek, nagyon nehéz volt rajta játszani. Ez sok mindennek köszönhető, lehet, hogy ezek a kezdetek kezdetén nem volt annyira nehéz a billentés. Egyébként ezekben az orgonákban eredeti 150 éves bőrök voltak benne. A bőrök nagyon sokat kibírnak, és mi is egy 10 éves garanciát szoktunk vállalni. Tulajdonképpen azokkal a beépített termékek, amiket mi beépítünk, vállalhatnánk 50 éves garanciát, és csak butaságnak tűnik.
Ennek a hangszernek a felújítását mi indokolta? Tehát mi volt az, ami tönkrement benne, vagy elhasználódott?
Ezt a hangszert, amikor megépítette a Bárány Lajos, nagyon vékony anyagból készítette a sípokat. Ráadásul a szájkiképzésnél egy picit jó néhánynál tapasztaltuk azt, hogy nem megfelelően alakította ki, és nem akart neki megfelelően megszólalni a síp. És aztán ezeket a sípokat később kicserélgették. Aztán jött egy első világháborús fémsíperek virálás, amikor is be kellett szolgáltatni a homlokzati sípokat, mert már anyaghiány volt az első világháborúban. Ugye ezt kell visszaállítsuk, és az eltelt 170 év, az építése volt, az eltelt 170 év óta a bőrök ugyanazok voltak benne, mint amik voltak, azokat mind ki kell cserélni. Körülbelül 30 éve nem volt ez a hangszer előttünk takarítva, képzelj el az a háziasszony a háztartását, aki 20 évig nem nyit ki egy szobát, a sípokat nem szakszerű hangolás módján a sípok végeit tönkretették. Magának az orgonának, az orgonaháznak és a fa szerkezetének szerencsére a nem esett áldozatául, tehát szúrágás nem volt benne. Úgyhogy az egyházközség viszonylag jól megóvta a hangszert, csak az eltelt 170 év ez minden hangszeren ezt okozza.
Hol tartanak most a felújításban?
Jelen pillanatban, ha a készültségi százalékot szeretné hallani, akkor körülbelül olyan 60%-os készültségi foknál. Jelen pillanatban megcsináltuk a széláda felújításokat, a fasíp restaurálásokat, a játszóasztal restaurálását, mechanikának a restaurálását. Mi a mechanika? Az, ami az információt átviszi a billentyű, vagy az organista ujjától, a széládákban lévő szelepekig, ez a mechanika. Ennek a restaurálása történt meg, és hátra van most a második szakasznak a szerződéskötés, ez most fog történni. Most folytattunk tárgyalásokat arról, hogy ha Jóisten is úgy akarja, már pedig szerintem úgy szeretné, akkor jövő szeptember 6-án átadás. Tehát 2020. szeptember 6-án.
És akkor meghalljuk ennek a régi új hangszernek ismét a hangját.
Igen.
Hát én magam nagyon várom ezt a pillanatot, gondolom, hogy ön is így van ezzel. Megköszönöm ezt a beszélgetést, és nagyon sok erőt meg áldást kívánok a munkájára, meg hát ugyanezt a munkatársai számára is. Elbúcsúzunk önöktől is, kedves hallgatók, további szép napot, jó rádióhallgatást kívánok.